további segítségünkén az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyamint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 13. részéből, a 24. verstől a 30. versig eképpen. Mondta pedig néki valaki, Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő pedig mondanékik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mikor már a gazda felkél, és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetni mondván. Uram, Uram, nyisd meg nékünk, és ő felelvén ezt mondja néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Akkor kezditek mondani, te előtted ettünk, ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekeztek. Ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása. Mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. És jönnek napkeletről, és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országában letelepednek. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, megvalljuk, hogy nagyon szeretjük hallgatni az olyan típusú szavaidat, amikor szeretetedbe hívsz, amikor biztosítasz bennünket szeretetedről, kegyelmedről, és akkor bíztatod a mi hitünket. Megvalljuk, hogy amikor kemény szót hallunk te tőled, akkor megretten a mi lelkünk. Az első dolog mindig, amikor felmerül az a gondolat az ember szívébe, hogy talán én sem tartozom azok közé, akik bent vannak, hanem valahogy olyan az én életem, hogy kívül rekedek az Istenek az országán. Mindjárt ott van ez a pici félelem. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy egyetlen szó, amelyet szólsz, sem hangzik el feleslegesen, hanem mindig céllal mondod azokat a szavakat el, amelyeket hozzánk intézel. Így szeretnénk most jól érteni a te szavadat. Nem általánosságban azt, hogy mit jelent, hanem mi azt szeretnénk érteni, hogy egyen-egyenként mit jelent, mi a jelentősége a mi életünk számára. Urunk, magunktól nem tudjuk megérteni. Ezért arra szeretnénk kérni, hogy küldd el a te lelkedet, hogy a lelked magyarázza a hallható igét. Hogy a lelked legyen az, amely megmutatja igazán, hogy nekünk mit akarsz mondani. És könyörgünk hozzád, hogy adj engedelmes, odaadó szívet, hogy teremjünk olyan gyümölcsöt, amelyet te fogsz értékelni, és jónak fogod értékelni, amikor arra majd sor kerül az ítéletkor. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, és légy itt közöttünk Jézus Krisztus. Könyörgünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Testvéreim, halljátok meg Isten igét, úgy, amint hozzánk szól a Márk írása szerinti evangélium 10. részéből, a 28. verstől a 31. versig eképpen. És Péter kezdé mondani neki, íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem, és az evangéliumért. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsó elsők. Szeretett testvéreim, van egy halatlanul fontos része a keresztény megtérésnek, amelyről talán egy kicsit kevesebb szó esik. Sokat beszélünk a bűnbánat és a bűnbocsánat fontosságáról, annak valóságáról, a mai igénk pedig az élet átadásáról szól. Ismerjük azt az igét is, amit még Jézus mond ezzel kapcsolatban, ami nagyon fontos és ide tartozik. Ha valaki megtartja az ő életét, elveszti azt. És ha valaki odaadja az ő életét, én értem, és az evangéliumért visszakapja azt. Egészen megdöbbentő az az ige, amit elsőként olvastam fel, ahol Jézus Krisztus arról beszél, hogy vannak sokan, akik szeretnének bejutni az Istennek az országába, mégis valami különös dolog történik az életükben, vagy valami éppen nem történik meg az életükben, és ennek az lesz a következménye, hogy majd egyszer ott állnak az Isten országának ajtajában, kopogtatnak rajta, és Jézus válasz az, hogy nem ismerlek titeket. Halatlan kemény ez a válasz, de mi áll mögötte? Mi a baj ezekkel az emberekkel? Mi történt, vagy mi nem történt meg az életükben ezeknek az embereknek? Ez a legnagyobb kérdés. És ez a kérdés nem olyan kérdés, nem úgy általában véve, úgy másokról szóló kérdés. Ez olyan kérdés, amit Isten úgy hoz most eléd, hogy ez a te kérdésed. Ha jó válaszod van rá, akkor a te életedről is szól ez a kérdés. Ha valakinek az életébe ez az átadás, hogy odaadja Jézusnak az életét, megtörténik, akkor lehet azt mondani arról az életről, hogy Istenhez megtért, olyan élet, amely örök életet kapott. Tudjátok, a dogmatika megkülönböztet többfajta megtérést. Azaz, többfajta választ különböztet meg Isten szeretetére. A megtérésnek, mint olyan dolognak, ami a kereszténységhez való csatlakozás, az a pillanat, amikor a láthatatlan oldalról nézve Isten üdvösséggel ajándékoz meg egy életet, bűnbocsánattal, az tulajdonképpen nem másról beszél, mint arról, hogy sehogy máshogy az Istenhez, az Isten országába bejutni nem lehet, csak akkor, hogyha valaki megtér és újjászületik. És ennek a megtérésnek és újjászületésnek, ennek a párnak két oldala van, mint ahogy ez a két szó is két külön dolgot jelöl. Az egyik oldal, hogy Isten cselekszik velem valamit. Ez az Istennek az újjászülő munkája. Senki nem tudja önmagát újonnan szülni. Ez a léleknek egy olyan fajta látás, értelem, érzelem, lelki, teljes életet átölelő változása, ami után azt tapasztalja az ember, hogy másképp gondolkodok, más lett az életemnek a fontossági sorrendje, minden más. És egyszerűen van egy különös, láthatatlan és érthetetlen, mások számára nem belátható kapcsolatom az Istennel, hogy ő szól, és én értem. Hogy amikor imádkozom, nem úgy érzem, hogy az imádságom csak a plafonig megy, hanem úgy érzem, hogy egyenesen Istenhez megy, és miközben imádkozom, már a lelke által válaszol. Különös dolog, de a megtérésnek van egy olyan része, amelyet úgy hívunk, hogy újjászületés, és amelyet csak Isten tud mi rajtunk megcselekedni. A megtérésnek a másik oldala, amit úgy hívunk, hogy megtérés. Amikor az ember Isten cselekedetére válaszul, egy sereg dolgot megváltoztat, átformál az életében, hogy méltó legyen arra, amit az Isten vele cselekedett lélekben. És ebben mondja ki a dogmatika, hogy három ilyen dolog van, ami megtérés, újjászületés egyszer úgy megtörténik az embernek az életében. Van értelmi, van akarati, és van érzelmi része a megtérésnek. És ott szokott a probléma előállni, amikor eljön a csak világa, ez alatt azt értem, hogy például valakinek csak érzelmi megtérése van. Alapvetően egy hatalmas élmény. Alapvetően egy csodálatos dolog, hogy bennem valami hatalmas, mindent elöntő válasz születik Istennek a szeretetére, egy érzelmi odaadás történik az én életemben. Ilyet például Én is átéltem, de mégsem volt megtérés. Egy érzelmi találkozás volt Istennel. A megtérés ennél több. A megtérésben mindig ott van az értelmi része is. Pál elmondja, tudom, kinek hittem. Ott van az akarati döntés kérdése, hogy oda szánom az én életemet Jézusnak, és ez legalább annyira fontos. Azt lehet talán mondani, hogy e háromnak együtt kell járnia, mert a teljes emberi lényünknek szükséges kell választ adnia az Istennek a szeretetére. Azaz az értelemnek, az akaratnak és az érzelemnek legalább úgy válaszolnia kell Istennek, mint ahogy mondjuk a fejünk, vagy éppen egy fellángolás pillanatában a szívünk, az érzéseink választanak Istennek. Sereg embernek az életében az a probléma, hogy volt érzelmi megtérése, volt egy nagy fellángolás Istennel, Istenhez, Isten iránt, és érzelmileg abban a pillanatban teljesen, hogy úgy mondjam, átadta magát neki, de nem történt meg az akarati döntés, és nem történt meg az értelmi része a megtérésnek. Pedig mind a három hallatlanul fontos. És akkor kiderül egy idő után, hogy az élete nem bírja megállni a bűnökkel szemben a harcot. Kiderül, hogy könnyen elszakad. Egy sereg ember, aki úgy vallott, úgy beszélt önmagáról, hogy én megtértem és bizonyságot tett, réges-rég elment vissza a világba. És nem tudjuk, hogy mi van vele. Mert valami az életében nem történt meg. A háromnak együtt kell járnia. Hogy van válaszom értelemmel, van válaszom akarati döntés tekintetében, és van válaszom lelkileg érzelemmel. Mi áll az átadás válaszával szemben? Tulajdonképpen az egész korunknak, a korszelleme eleme beszél az átadásnak, az Istennek való odaadásnak, hogy hálából, mert ő odaadta a fiát, én érettem, én is odaadom az én életemet, ő érte. Minden, amit a korszellem sugal. Az egyik, csupán csak az egyik jellemző vonásról szeretnék néhány szót szólni, amit a korszellem sugal, hogy a világ arra biztat bennünket, hogy légy független. Ismerjük ennek a különböző variációit, szinte a tévéből, rádióból, mindenféle médiából, állandóan ez szól, légy független, ne kösd le magad semmivel, nincs fölötted semmi, nincs olyan értékrendszer, amit értékesnek kéne tartani, nincs tekintély, légy független, és közben olyan dolgokat ajánl segítségül, vagy olyan dolgokat ad nekünk, ami tulajdonképpen észre se veszünk, de bennünket függővé tesz. Függővé tesz önnön akaratom hajhászása. Az éppen uralkodó kedvemtől, vágyamtól függővé leszek. Azt tanítja a mai világ nekünk, az iskolától kezdve, mindenhonnan, hogy légy önmagad. Tedd azt, légy szabad, megvannak a jogaid rá, te szabad ember van, vannak emberi jogaid, hogy az legyél, akivé csak akarsz válni. És kiderül, hogy nem teljesen így van, minden, amit felajánlanak, tulajdonképpen függővé tesz egy idő után. Függővé tesz a pénz, amivel megvásárolhatom vágyaim kielégítéséhez szükséges dolgokat. Nem tudom, megfigyelték ma, hogy minden szinte, kivétel nélkül, ma már megvásárolható. Megvásárolhatok az emberek úgy, ahogy van. Szőröstől, bőröstől meg lehet venni embereket, meg lehet venni a becsületet, meg lehet mindent venni a szerelemtől kezdve, olyan dolgokat is, amelyek soha nem voltak árucikkek régebben. Ma meg lehet venni. De mi kell ahhoz, hogy én ezt meg tudjam venni, pénz, és mi kell ahhoz, hogy legyen pénzem, mindent feláldozzak. Az összes időmet, energiámat, életemet feláldozzam, hogy meglegyen a fedezete a vágyaimnak. A kijelentés szerint, mert minél nagyobb az Istentől való függetlenség, annál nagyobb függőségbe jut az ember. Függés dolgainktól, függés személyektől, függés a vágyaktól. Feltettem magamnak azt a kérdést, hogy miért van ez így? Miért van ez így? És azt a választ találtam a Szentírásban, hogy azért, mert az embert Isten önmagával való kapcsolatra és nem függetlenségre teremtette. Ilyen végtelen egyszerű a válasz. Az embert Isten önmagával való kapcsolatra és nem függetlenségre teremtette. Azaz, ebből az következik, hogy a függés a természetes élet és alaphelyzete az embernek. Akkor tud boldog, békés, akkor tud biztonságos érzésekkel teli lévő emberré válni, hogyha függ valamitől. Megfordítva, ezért a függetlenség függésbe visz, a Biblia így fogalmazza meg, rabságba. A bűn az Istentől való függetlenség, ez az alapbűn. Minden következő bűn ebből függ, és ebből folyik. Ha az ember lelkét Isten függő viszonyba teremtette, akkor csak abban a függő viszonyban szabad. Ha azt mondják neki, légy szabad és független, olyan, mint ha azt mondanák, mától fogva vizet lélegezzél, ne levegőt. Miért mondok egy ilyen elképesztő példát? Azért, mert pont ugyanilyen. Hát ha egyszer valaki nincs képesítve arra, hogy kopoltyúi legyenek és a víz alatt tudjon levegőt venni, akkor egyszer nem tudja ezt megtenni, egy idő után bele fog fulladni. Hát ugyanígy az ember nincs képesítve arra, hogy független legyen. Egyetlen valaki van a létezés körén belül, aki független, azt úgy hívják Isten. Ő nem függ senkitől. Nincs olyan tanács, amely az ő tanácsvégzésébe bemegy, és ő tanácsolja. Mindent a maga akaratából és tanácsából cselekszik. Egyszer egy teológus, úgy hívják a Schleiermacher, azt mondta a vallásról, hogy a vallás nem más, mint a totális függés érzete. A teljes, mindent elöntő függésnek az érzete. Én egy picit szeretném átvariálni ezt a mondatot. Így hangzana ez a mondat, hogy a keresztény hit nem más, mint a teljes függés valósága Istentől. Minél inkább függsz őtőle, minél közelebbi, minél több szállal kapcsolódsz hozzá, és függsz őtőle, annál inkább valóságosan vele vagy, és annál inkább szabadnak fogod magadat érezni. Milyen furcsa. Annál inkább vissza és helyreáll a teremtésnek a rendje, amire teremtettél. Egészen személyesen, te is. Körülnézek a világba, akkor azt látom, hogy óriási a kínálat. Sokfajta életet kínálnak fel nekünk, a kínálat sokszínű, szól életmódról, életfilozófiáról, életfolytatási formákról, életvitel típusokat láthatunk, megjelenni a tévében, mint ideálokat. Légy te is ilyen. De ez a sok minden típusú, olyan dolog, amely mind maga után akar vonzani, mint valami egészen különleges, csak ki nem mondott vallás, az eredményez egy idő után, hogy a kereszténység, illetve amit az Isten üzen és hirdet az őt hallgatóknak, az tulajdonképpen egy idő után csak egy lesz a sok közül. Így is tekintenek rá. Csak egy. Lehet választani ezt is, meg lehet választani mást is. Nem különbözik egyik a másiktól, nem lehet azt mondani, hogy a buddhizmus ezért rossz, azt se lehet mondani, hogy a materializmus meg azért rossz. Kell lennie egy vallási, erkölcsi és értékbeli semlegességnek, amely természetesen sosem semleges. Amely természetesen a liberalizmus tana szerint, ugye mindent szabad, zárójel, amit mi megengedünk. Akkor mégsem szabad mindent. Egészen másról beszél az Isten, arról beszél, szükséged van egy döntésre, annak ellenére, hogy összefoglalva egy olyan korban élünk, amiben minden azt hirdeti, tarts meg az életedet. Jól gondold meg az életedet, mire adod oda, aztán azt is hirdeti, sokféle jó döntés van. Szemben Jézus üzenetével, aki azt mondja, add oda az életedet, én értem, és az evangéliumért adjad, én odaadtam az életemet, te érted. Aztán Jézus azt mondja, hogy nem sok jó döntés van, azt mondja, egyetlen jó döntés van, amely az életre viszi, és összes többi, mint egy hatalmas folyó, egyszer csak beleömlik a kárhozatnak a tüzes tavába. Egyetlen jó döntés van, amit én döntöttem felőled, ezt vedd át én tőlem. Nincs több jó döntés, csak egyetlen egy van. Felségében, amit felolvastam az utolsó nap, dereng fel abban a képben, amit Jézus rajzol. Egy sereg ember érkezik Jézushoz, és szeretnének az üdvösségbe bemenni. És Jézus azt mondja, nem ismerlek benneteket. Erre ők azt mondják, hát a mi utcánkon prédikáltál. Veled együtt ittunk, ettünk. És mégis Jézus azt mondja, nem ismerlek benneteket. Aztán, hogyha egy kicsit tovább boncolgatjuk a jelentését annak, amit Jézus mond, akkor tulajdonképpen mi is az? Nem lett közötök mégsem hozzám, hiába ültetek velem egy asztalnál. Nem lett közötök én hozzám. Hiába voltunk együtt. És a válasz nem változik meg, nem jöhettek be. Valami nem történt meg ezeknek az embereknek az életében. Mi nem történt meg? Hát az, hogy odaadják magukat teljesen, egészében Jézus Krisztusnak. Nem adták oda az életüket Jézus Krisztusnak. És mert nem adták oda, ezért következik ebből az, nem is a Jézuséi. Ha meg valaki nem a Jézusé, akkor az Isten országába nem mehet be. Oda csak azok mehetnek be, akiknek az élete, szíve, lelke, egész lénye, valósága Jézus Krisztusé. Jézus igényt tart az életünkre. És ez azzal is együtt jár, hogy sok mindent el kell hagyni ő érte. Nem jó, hogyha a kereszténységben újra és újra csak az örömteli részét fogalmazzák meg. Bizony az üdvösségnek van ára, ezt Jézus megfizette, de Jézus követésének is van ára, ezt meg nekünk kell megfizetni. Nem ezért kapsz üdvösséget. Na de ha be akarsz lépni az üdvösség körébe, akkor értsd meg, másképp kell élni. Meg kell változtatni egy sereg dolgot. Amikor a lelke ezt az embernek megérti, akkor tér meg, és a megtérés nem más, mint a dolgok megváltoztatása. Visszatérek az életemnek a különböző dolgaimba Istenhez. És nem úgy fogok élni, ahogy előtte éltem. Jézus teljes igényel lép fel az ember életére nézve. Ez azt jelenti, add oda a te életedet én nekem. És ezzel szemben egy sereg olyan történés van az embernek az életében, ami másról beszél. El kell hagyni dolgokat, személyeket, akiket szeretek és igényt tartanak rám. Dolgokat, amelyek igénylik a velük való foglalkozást. Visszatérve egy perc a személyekre. És eleg esetben megtörténik az, hogy valaki megtér és újjászületik, és megváltozik tőle az élete. Ez azt jelenti, hogy mások lesznek a céljai, más dolgokat fog követni, más lesz a fontossági sorrendje az életének. Azt lehet mondani, hogy egybevéve minden megváltozik. Igen ám, csak nem biztos, hogy ez a megtérés a családja többi tagjainál is esetleg megtörténik. Nem zárja ki az Isten soha, hogy ez meg fog történni. Csak ilyenkor jön az a kellemetlen meglepetés, amit Jézus úgy jelentett be, hogy nem békét hoztam erre a földre, hanem fegyvert. És lészem, hogy öten lesznek egyházban, és kettő meghasonlik hárommal szemben, és három kettővel, apa fia ellen, anya lánya ellen, és sorolja Jézus, hogy a meghasonlásnak milyen módjai vannak egy családon belül. Miért? Mert az egyiknek belülről megváltozott az élete. És a másik ugyanúgy akar vele élni, mint ahogy eddig is. És mégsem megy, mégsem működik. Valami miatt nem működik. És ilyenkor történik az, hogy Isten azt akarja, hogy elhagyja az ember a másikat. Lehet, hogy ugyanott marad. Nem biztos, hogy térbeli dologról van szó. Vannak szekták, akik ezt így értelmezik. Volt egy református lelkész, akinek mind a két gyerekét elvitte az egyik nagy szekta, és az történt velük, hogy egyszerűen megszakították a gyülekezet parancsára a teljes kapcsolatot a szüleikkel. Évekig azt se tudták a szüleik, hogy hol laknak, mit csinálnak, hogyan élnek. Aztán egyszer csak sikerült megtalálni valahogy őket, és az édesanyja meg akarta látogatni őket az egyik fiának a születésnapján. Elkészítette a finom ételeket, süteményeket, amit szeretette a fia, elvitte, és a fia még be se engedte a lakásba, mondván, benned a szeretet démona van. Illetve van a szeretet is démon. Egészen elképesztő,
dolog az, amikor ilyenné fajul át. Mindaz, amit Jézus mondott, Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy célokban, irányultságokban történik egy elszakadás az embernek az életében, és amikor én hívlak, mondja Jézus, akkor arra gyere, amire én parancsolom, és ne arra, amire a többi ember, családtagjaid esetleg, munkahelyed, barátaid, akik ők szeretnének veled, ne arra menjél, hanem arra, amire én mondom. Erről van szó csupán, de erről viszont szó van. Aztán elhagyni a dolgokat, amelyek igénylik a velük való foglalkozást. Jézus két dolgot említ meg, a ház és a föld. Hát bizony a föld nem termi meg magától legfeljebb a gazt meg a bogáncsot. Törődni kell vele, időt kell rá szánni. Igénylik a velük való foglalkozást ezek a dolgok. Az ügyek. Aztán a legnehezebb talán elhagyni a magam igényeit. Mindezeket fel kell áldozni. Hogy is fogalmazza másképp más helyen a Szentírás ezt meg? Hát úgy, hogy meghalni önmagunknak, és meghalni ennek a világnak. Ez legalább annyira részszám a keresztjén megtérésnek és életnek. És úgy hívják szimbolikus módon, hogy odaadás, átadás az Istennek. Hogyan mérhetem le, hogy megtörtént-e már nálam ez, vagy sem? Nem nehéz dolog. Gondolj arra, amikor például Isten fia igényt tartott a te jelenlétedre, maga elé rendelt, lefordítom magyarra, itt a gyülekezetben alkalmat szervezett neked az Isten, veled akart beszélni, jöttél, vagy más dolgod akadt. Gondolj arra, hogy mit döntöttél. Örömmel és lelkesedéssel, békével jött, hogy persze, hogy itt vagyok, sőt, az a természetes, hogy itt vagyok, mert ez az életem alapvető motivuma, hogy Uram, veled vagyok. Nem az a különleges, amikor itt vagyok, az a különleges, amikor nem vagyok itt. És ez nem az állandó jelenlétet jelenti, hanem lelkileg azt a fajta jelenlétet, hogy én itt vagyok. Ez a természetes, ez az én házam, otthonom, amikor kimegyek, akkor megyek a küldetésbe. Küldetés a munkahelyem, küldetés a családom, küldetés minden. Itt vagyok otthon. Mi történik, amikor Jézus igényt tart a munkádra? Sokan mondják, hát nekem most dolgom van, nem érek rá. Fontos beosztásban vagyok, nem tudok rá időt teremteni. Nem tudok időt szakítani arra, hogy eljöjjek erre az alkalomra, hogy tegyek valamit az Istenért. És miért születnek meg ezek a válaszok? Fontos, hogy most jól megfogalmazzuk azt, hogy mi ennek az oka. Hát azért, mert az ember ilyenkor saját életében ad. Mi nem történt meg? Hát az élet átadása. A saját életedből adsz egy kicsit Istennek, amikor ő kéri. Ez nem működőképes. Ez az a típusú élet, amelyre Jézus majd azt mondja, hogy hiába ettél, ittál velem, hiába voltál itt a templomban, hogyha egyszerűen a lelkedet, az életedet nekem nem adtad oda, hanem mindvégig megtartottad, és csak perceket, pillanatokat adtál nekem. Ilyenkor van az, hogy az ember, amikor Jézus hív, tedd meg ezt, elküldelek ide, csináld meg azt, egyszerűen szinte félve, remegve fogja a maga kis életét, hogy jaj, csak nehogy most én tőlem kérjék el. Már megint én tőlem kérik, már megint nekem kell adni. Mi a baj? Nem történt meg valami. Nem adta oda az ember az életét. Akkor félti. Akkor ragaszkodik. Akkor érzi úgy, hogy kitépik, hogy elveszik. De milyen más, amikor az ember odaadja az életét, nem az egyháznak, annak könnyű. Nem egy ügynek, annak is könnyű. Amellett mindent meg lehet tartani. Hanem Jézusnak. És egyedül Jézusnak. Amikor szól, amikor azt akarja, legyek valahol, örömmel megyek, és teljes békességgel, amiben valami csendes derű ott van mindig. Miért? Mert nem félek, hogy lemaradok valamiről. mert már odaadtam Jézusnak az egész életemet, és elhittem, és egyszer eldöntöttem, hogy nem csak abban a pillanatban hittem el, hanem egész életemre végig mindig hinni fogom, és ebben a hitben megmaradok, és élni fogok, hogy úgy van jól, ahogyan Jézus akarja. Odaadom magamat neki. Rendelkezésére bocsájtom az életemet. Van a megtérés imádságban egy nagyon fontos momentum, hogy Istennek azt mondja el az ember, hogy Jézus Krisztus, gyere be az én életembe, és légy Úr felette. És olyan sokan elmondják ezt. Aztán, amikor Jézus jön az élet mindennapjai körében, és azt mondja, hogy na most, gyere utánam, na most, hagyd abba, amit csinálsz, és csináld azt, amit én mondok, akkor teljesen megvan lette. Hát mit gondol az Isten? Hát nekem van dolgom, nekem van magánéletem, nekem megvannak a magam kötelességei. Nem te mondtad, hogy odaadod a te életedet én nekem, hogy én uralkodjak te rajtad? Akkor most mit csodálkozol? Olyan gyerekek tudunk lenni. Akkor, hogyha egyszer odaadom az életemet, természetessé válik, az Urammal, az Istenemmel, a Mesteremmel vagyok. Ez nem szólam, hanem megélt, csodálatos valóság. Így jó, hogy ő hív, és én elsőnek megyek és mozdulok. Mert milyen különös dolog ez, amiről az Isten beszél ma nekünk, és milyen csodálatos, ha már valóság az életedben, hogy az életnek a legnagyobb és legcsodálatosabb kiteljesedése, a legnagyobb boldogsága, ha azt tehetem, amit Jézus akar, hogy tegyek. Miért? Mert abba teljesedik ki az életem. Miért? Mert abba öröm van, a békesség, és olyan sokszor meglátja az ember az Istennek a zsenialitását. Milyen fantasztikus, hogy Isten elgondolta azt a történetet, aminek most a végére értem. Miért úgy történt? Mert itt találkoztam valakivel, így alakult másképp a múltba egy dolog, és ha nem úgy alakul, akkor egész más lesz az egész. És kiderül, hogy az Isten tudja, hogy mit akar, és hogy mit csinál, és amit akar, és amit csinál, az nekem nagyon jó. Gondoljatok csak bele, amit mond a végén, annak az igének, amit másodszor olvastam fel Péter kérdésére válaszként. Mi mindent elhagytunk, mit kapunk ezért? Jézus azt mondja, hogy száz annyit. Hát azért akárhogy is nézem, ez egy elég komoly szorzó. A százszorosa mindennek, amit én elhagytam. Odaadok egy dolgot, és száz dolgot ad vissza az Isten ajándékba. Mégis van egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban. Nézzesen az, hogy Péter azután teszi fel ezt a nagyon fontos és nagyon érdekes, érdekfeszítő kérdést, miután már Péter 3 évet eltölt Jézussal való együttlétben, tanítványságban, úgyhogy odaadta magát neki az első szóra. És ez nagyon fontos, hogy 3 év után teszi fel ezt a kérdést. Mert kérem szépen, ez a dolog nem üzlet. Teljesen idegen a kereszténység lelkületétől az, hogy én most odaadom magamat, odaadom a dolgaimat, odaadok mindent, és várom, hogy a száz annyi megjöjjön. Hidd el, meg fog jönni. De nem ezért kell odaadni. Nem ezért kell átadni a te életedet. Hanem egyszerűen csak azért, mert az Urad és a megváltod, aki téged szeretett, annyira, hogy elment érted a keresztre, és a te bűnedid miatt meghalt ott a kereszten, ő kéri el a te életedet. Nem lehetsz másként tanítvány. Ha csak nem adod oda az egész életedet, hogy szabadon rendelkezzen vele, tegyen vele azt, amit csak akar. Különben mindig az lesz az érzésed, hogy fáj, hogyha az Isten kéri az időmet. Mert én más terveztem, mert én nem érek rá. Fáj, amikor kéri az Isten a munkámat. Mert már megint engem találtak meg, és lehet sorolni ezeket a dolgokat, ami úgy fölmerül az emberben, egy sereg esetben, ha nem adod oda az életedet, mert ha az életedet odaadod, akkor már ő rendelkezik vele. És ez a tudat olyan végtelenül megnyugtató, és visszatérünk itt az elejéhez, hogy ebben a függésben lesz boldog igazán az életed.
Az elején mondtam egy igét, ami ide kapcsolódik, hogy aki megtartja az ő életét, az elveszték azt. Olyan ez, mint amikor az ember fog egy marék homokot, és meg akarja tartani a kezébe, ezért összeszorítja, és minél inkább szorítja, annál inkább folyik ki a homok az ujjai között. Pont ilyen az ember is, amikor ragaszkodik a saját életéhez. Azt mondta valaki, ne tétovázz, amikor Jézus hív, add oda az életedet, és Isten átöleli azokat, akikkel másképp találkozol ezután. Sok mindent kapunk, de nem ezért kell odaadni magad, hanem egyedül Jézusért. Egyedül azért, hogy mássá legyen valóban a te életed. Ahogyan az Ószövetségben oly sok emberről mondja az Isten, amikor a lelke belé költözik, mássá lesz az ő élete. Csodálatos életre hívott el az Isten, aminek a végén meg fogod látni, hogy egy nagyon kalandos, nagyon fantasztikus, elképesztő gondolattal teli életet éltem itt az életemet, mert az Isten olyan dolgokat adott, mert én nagyon sok mindent ott hagytam ő érte, és ezért gazdagon megjutalmazott. Százannyival, már ebben az életben, zárójel üldözésekkel együtt, és utána pedig az örök élet teljessége. Ha szereted Jézust, akkor tudod igazán úgy odaadni magadat neki, hogy semmit nem vársz érte, hanem csak megbízol benne, hogy rendelkezz velem, Uram, és én bízom abban, hogy te jó döntéseket hoztál, nem csak az örök életem kérdésében, hanem az egész életutam mindennapjaim kérdésében is. Azért szólít meg ma az Isten, hogy te ne kerülj azok közé, akikről Jézus azt mondta, kirekesztették magukat a mennyek országából. Hanem azt szeretné, azt akarja, azért halt megérted, hogy a te megtérésed teljes legyen, add oda az életedet, hogy az életed őnála biztonságban legyen, és egyszer majd úgy álljál ott, mint aki üdvösséget nyert. Úgy legyen, imádkozzunk. Úgy Jézus, köszönjük, hogy a mi életünket arra szántad, hogy dicsőséged legyen benne. Urunk, önmagunktól nem tudunk úgy viselkedni, olyanokká lenni, akik a te dicsőségedet ragyogják körül a világban. Köszönjük, hogy arra szántad az életünket, hogy bevigyed az üdvösségbe. Urunk, mégis úgy összezavarodik néha a fejünk. Hiszen egyszerre halljuk azt, hogy a kegyelem ingyenes, hogy te mindent elrendeztél és megszereztél, és egyszerre halljuk a te igényed és követelésedet velünk szemben, hogy adjuk oda az életünket. Köszönjük, hogy az üdvösség és az örök élet megfizethetetlen. És te megszerezted, és te hajlandó vagy odaadni. Urunk, add, hogy a lelkünk, az akaratunk és az érzelmeink, az egész értelmünk értse, hogy ugyanakkor, akkor lesz a miénk ez az üdvösség, amit te megszereztél, hogyha odaadjuk önmagunkat neked. Mert úgy félünk, annyira ragaszkodunk a mi pici, apró, értéktelen kis üveggyöngyeinkhez. Urunk, add, hogy megtaláljuk benned a drága követ, akiért mindent oda lehet valóban adni. Kérünk téged, édes Urunk, hogy valóban formáld úgy az életünket, hogy oda tudjuk adni, legyen bátorságunk odaadni az életünket egyetlen döntéssel. És add, hogy újra és újra eszünkbe jusson ez a döntés. Lelked által kérünk, emlékeztes, amikor érvényesíted a mi döntésünket az életünkre nézve, tudni, hogy rendelkezel velünk. Kérünk téged, hogy add, hogy azok közé számláltassunk, akik majd ott lesznek az üdvösségben veled. Könyörülj meg a mi életutunkon, könyörülj meg a mi döntésünkön, és köszönjük, hogy te még időben szólsz. Kérünk téged, Urunk, a gyászolókért, akik elvesztették az ő szeretteiket. Könyörülj meg rajtuk,
Te adj vigasztalást, és kérünk téged, hogy te mondd az ő életüket, szívüket most a te közeledben, mint élet-halál, Ura. Köszönjük a vigasztaló szót, hogy nem a halálé, hanem az életé és a feltámadási az utolsó szó. Köszönjük, hogy őket is hívod és szólítod magadhoz, mert az a szándékod, hogy örök élettel ajándékozd meg őket. Kérünk téged, te vigasztalj. És kérünk téged gyülekezetünkért, jövőjéért, valóságáért, te légy benne jelen, te erősítsd, te növeld a mi hitünket. És kérünk téged, hogy áld meg a mi holnapi napunkat is. Hadd éljünk mi a te dicsőségedre, Jézus Krisztusért. Amen. Kincsetek, ott van a ti szívetek is.